Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai vasárnapon. Milyen vasárnap van? Advent első vasárnapja. Egy új egyházi esztendőt kezdünk, és az én szívemben nagyon nagy a hála, hogy úgy kezdhetjük ezt az első adventi, vagy az adventi esztendőt, és úgy lehetünk együtt majd az adventi vasárnapokon, hogy a kicsinyek és a nagyok együtt egy kis útravaló üzenetet kapnak, és együtt gyújtjuk meg az adventi koszorunkon a gyertyát, és utána engedjük majd el a gyerekeket a külön gyerekfoglalkozásra. Az első ige, amit szeretnék felolvasni még a hét igéje előtt, december hónapnak az igéje. Ugye ma még november 30-a van, de már majdnem itt van a december. Konfi során szóba került, az egyik fiatal mondta, hogy ő nagyon örül ennek a mai napnak. Mondom, miért? Azért, mert mindjárt itt van a december. Úgyhogy ez megerősített abban, hogy akkor a december hónap igéjének el kell hangoznia. Isten ezt mondja, Malakiás könyve 3. fejezet 20. verse alapján, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Két szót szeretnék kiemelni ebből. Az egyik az, hogy felragyog. Az adventi időszaknak a fény, a világosság, a ragyogás az egyik kulcsszava. De milyen fontos az, hogy ne csak a szemmel látható fények, az ilyen gyertyák meg égő sorok ragyogjanak előttünk, hanem az ragyogjon, amit az Isten nekünk adni akar. És testvérek, a legfontosabb dolog, amit az Isten adni akar nekünk, az, hogy gyógyulás legyen a mi életünkben. Hogy gyógyulása legyen az összetörtségünknek, hiszen annyi minden tönkrement az ember életében, annyi mindenben van szüksége arra, hogy az Isten megérintse, felemelje, hogy meggyógyítsa. És nekem ez olyan nagy biztatás, testvérek, ebből az igéből, hogy Isten akarja a gyógyulást minden ember számára. És mindent megtesz azért a ti életetekben is, hogy ezt a gyógyulást átélhessétek, bármiben is van erre szükségetek. Szóval erre emlékeztet minket ez az ige. És akkor az advent első vasárnapjának igéje pedig Zakariás proféciája a 9. fejezet 9. verséből, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Ez a mondat, ez a profécia, ami sok száz évvel Jézus Krisztus születése előtt hangzott el, mit emel ki Jézus Krisztussal kapcsolatban. Mi a kulcsszava ennek a mondatnak? Király, király. Ez van itt most előttünk, hogy király. Ugye az advent, az mit jelent? Mit jelent az advent szó? Nem a várakozás. Mindig elmondom, és újra kell. Eljövetel. Igen. Kinek az eljövetele? Jézus Krisztus eljövetele. És arra mi várakozunk, igen, de az első az, hogy ő jön. Ez az elsődleges, az eljövetel, és az első vasárnapon miért van ez a szó előttünk, hogy ő mint király érkezik? Mert hogy nagyon fontos az embernek tudatosítani magában, hogy amikor betlehemi kisdedre gondolunk, és sokan kis Jézuskáznak csak, és nem látnak benne többet, hogy elfelejtik a lényeget, hogy nem csupán egy kis ded, meg jaj, de aranyos kis cuki kis Jézuska, ennél sokkal több az, ami történik az első karácsonyon, és amire a mostani karácsony majd emlékeztetni akar bennünket, hogy a király érkezik, aki szabadító, akinek a jelenléte gyógyulást hoz a mi számunkra. És akkor szeretném kérni Lacit, hogy gyere ide, és gyújtsd meg az első gyertyát a koszorunkon. Kértem a testvéreket, hogy ne legyen előre meggyújtva a gyertya az adventi koszorún, hanem adjunk ennek időt, így együtt, fölragyog az első gyertyának a fénye, de ennél sokkal fontosabb, hogy fölragyogjon számunkra mindaz, amit a király, a szabadító, Jézus Krisztus tud elhozni nekünk, és ez pedig a gyógyulása a mi életünknek. És akkor szeretném kérni a gyerekeket, akik ma gyerekórára fognak kimenni, hogy errefelé kanyarodjanak először, mert lenne egy feladat, amit tőletek kérek. Minden gyereket kérek ide előre, És akkor forduljatok meg, nézzünk oda az adventi koszorúra. Mit látunk az adventi koszorún? Nagyon örülök neki, hogy a gyertyát mondtad először. Attól féltem, hogy a toboz meg a többi jön először szóba, mert hogy a gyertya. Hány gyertya van rajta? Négy gyertya. Hány gyertya így rajta? Egy. Na most, a feladat az, minden vasárnapon egy gyertyát mindenki kap, aki megjelenik itt a templomban. Akár gyerek, akár felnőtt, papírból egy kis gyertyát ajándékba kap, amit hazavihet magával, azzal a feladattal, hogy írja fel otthon azt az egy szót, amit itt kiemeltünk az Isten tiszteleten, ezzel az adventi vasárnappal kapcsolatosan. Mit kell majd ráírni a papírra, gyerekek? Az az egy szó, ami ma a legfontosabb? Király! Mindenki jegyezze meg. Király! Azt kell majd ráírni. Megfordultok, és ott a padnak a tetején láttok kis papírgyertyákat. Vegyetek abból néhányat, és vigyetek a felnőtteknek, és nektek is jusson belőle, jó? Az a lényeg, hogy mindenki vegyen részt a feladatban, jó? Mindenkinek legyen egy sajátja, és legalább egy valakihez vigyetek gyertyát, jó? Egynek legalább ti vigyetek. Mindenkinek jutott? Mindenki? Mindenki részt vesz? Jó? És akkor, tehát mindenkinek, gyereknek saját gyertyája legyen, és minden felnőtthöz jusson el egy gyerek a gyertyával. Van olyan felnőtt, akinél még nem járt gyerek? Az jelezze, Andi néninek vigyetek, kinél van még? Oda is egyet. Jutott mindenkinek? Noncsi, neked van? Oké, gyerekek, mindenkinek van? Mit kell ráírni a hátuljára?
Király.
Király. Emlékeztet minket az első gyertya rajta, és otthon tegyétek el ezt a gyertyát, jövő héten gyertek el, és kapjátok mellé a másodikat is, jó? Isten áldjon benneteket, áldott gyerekórát kívánunk nektek, és testvérek, a mai Isten tiszteleten egy kivételével a többi ének az evangélikus énekes könyvből lesz, mert az evangélikus énekeskönyvnek az egyik fejezetében nagyon sok tipikus, hagyományos adventi ének és korál szerepel, és ezeket szeretném most ezeken a vasárnapokon előhozni, hogy ezeken keresztül hangolódjunk az Isten igéjére. A kezdő énekünk, azt gondolom, hogy mindannyian jól ismerjük, a 133-as ének, ami úgy kezdődik, hogy ó jöjj, ó jöjj, Immanuel. Ezt énekeljük, és legyen áldás mai Isten tiszteletünkön.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják. Így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és egyszülött fiát azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözüljünk a Te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, advent első vasárnapjára kijelöltek, És amit megírva találunk Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumának 21. fejezetéből olvasom az első verstől. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. És az ige hirdetésre készülve a 141-es számú éneket énekeljük. Ez az az ének, ami ahhoz az igéhez kapcsolódik, amit éppen most az előbb hallottunk, Jézus bevonulásának a történetéhez, és ami egy tipikus adventi énekünk. Így énekeljük most.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, ugyamint megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében, a 23. fejezetben, az 5-től a 8. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Jeremiás könyvének 23. fejezetéből olvasom, az 5. verstől. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr a mi igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az elmúlt 2 hétben, aki az útmutató szerint olvassa az Isten igéjét, akkor azt találhatta, hogy a tesszalonikaiakhoz írott 2 levelet, levél olvasására kaptunk felhívást az Istentől. És a múlt heti evangelizációs szolgálat során még inkább elmélyedtem ebben a 2 levélben, mint hogyha elmélyedtem volna akkor, hogyha csak a napi kijelölt igét kapom, és a reggeli csendességben állok meg az Isten előtt. És ami számomra így ennek kapcsán megfogalmazódott, és egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt, és azt értettem meg, hogy most advent első vasárnapján az igehirdetést is ezzel kell kezdeni, hogy milyen megdöbbentő az a tesszalonikai gyülekezetben, hogy mennyire égtek a Krisztus várásnak a tüzében. Hogy mennyire téma volt számukra a Krisztus várás, hogy mennyire az volt a legfontosabb téma, hogy tulajdonképpen rengeteg kérdésük volt ezzel kapcsolatban, és amikor az apostol megtudta, hogy milyen kérdések foglalkoztatják őket, akkor szinte csak olyan kérdésekre kellett válaszolni, ami Krisztus várással volt kapcsolatos. Hogy Jézus, az Isten fia eljön majd az idők végén, és hogy milyen lesz az, amikor ő eljön, hogy milyen csodálatos lesz az, amikor vele beköszönt az Isten országának az a teljessége, amit most igazából még el sem tudunk képzelni, amikor az Isten jelenlétében lehetünk, és semmi nem választ el már minket, emberi értelemben sem az Istentől. És nagyon megdöbbentett engem az, amikor egyrészt ez volt az első, ami nagyon fontos üzenet volt, hogy mennyire égett ez a gyülekezet a Krisztusvárás tüzében, és úgy oda tettem mellé a mai gyülekezetet, a mi gyülekezetünket, vagy egyáltalán a mai egyháznak a gyülekezeteit, hogy mennyire nem látom ezt az égő Krisztusvárás tüzet a szívekben, és a mi szívünkben sem. Tehát ha belenézek a saját szívembe, minden napokat, ahogy megélem, akkor nem ez dübörög bennem napi szinten, pedig mennyivel fontosabb lenne, hogyha minden, amit végzek, és ez is egy fontos üzenete volt a tesszalonikai leveleknek, hogy Pál apostol megerősíti őket abban, hogy az, hogy Krisztust várjátok vissza, az nem azt jelenti, hogy nem álltok helyt a mindennapi életben. Egészen hosszú listát ír nekik, hogy konkrétan mik azok a dolgok, amikre figyelni kell meg, ebben meg abban a helyzetben hogyan reagáljanak. Tehát nem azt jelenti a Krisztus várás, hogy én akkor hátradőlök és várom, mint valami sült galambot az égből a visszatérő Krisztust, és nem állok helyt a mindennapokban, hanem hogy igen, helyt állok, de úgy állok helyt, hogy közben ott van a szívemben, hogy jöjj Uram Jézus, és annyira várlak, és szeretnék már veled így módon is találkozni. És ami nekem most így a mai prédikációra való készüléskor volt nagyon megdöbbentő, az, hogy rájöttem arra, hogy itt most tulajdonképpen 7 vasárnapon keresztül, ha csak a vasárnapokat nézem, akkor a Krisztus várás, illetve Jézus eljövetele, és az ebből fakadó Krisztus várás az, ami az Isten tiszteleteken középpontba kerül. Hiszen mögöttünk van az a három vasárnap, amit úgy nevezünk, hogy az egyházi esztendő utolsó három vasárnapja, amiből ugye az ítélet, a reménység, örök élet vasárnapján, amiből a legfontosabb üzenet az az volt, hogy eljön az emberfia az idők végén ítélni élőket és holtakat, és kiteljesedik majd az Isten országa az ő eljövetelekor. A mostani vasárnappal pedig elkezdődik az advent, és négy vasárnapon keresztül az Úr eljövetele, az Adventus Domini lesz a középpontba. Tehát ha összeadom, akkor hét vasárnap egymás után Jézus eljövetele van a középpontban az Isten tiszteleten. Testvérek, nektek ez föltűnt? Nem. Annyira nekem ez olyan megrendítő erővel hatott, hogy mennyire elmegyünk emellett, és mennyivel szegényebb a mi életünk, hogyha ott az utolsó három vasárnapján csak az ítéletet halljuk ki azokból az igékből, meg hogy akkor hogy lesz majd ott a végidőknek a dolga, és nem azt halljuk ki, hogy de hát a legfontosabb, hogy Jézus jön, hogy ő érkezik, hogy ő visszajön, hogy neki van eljövetele. És aztán itt a mostani adventi vasárnapokon is hány embernek csak a karácsonyvárás az, ami a leghangsúlyosabb, és még a hívő embereknek is, hogy igen, ezekkel a vasárnapokkal készülünk a megváltó születésének az ünnepére. De ez nem csak erről szól, hanem itt is az a hangsúlyos, hogy Jézus jön, hogy Jézus érkezik. És az Isten ezt akarja most ezeken a vasárnapokon a szívünkre helyezni. Hogyha eddig nem vetted észre, vagy eddig nem forrósította át a szívedet ennek a tüze, akkor itt az ideje, hogy ez megtörténjen. Hogy így várd őt, hogy így készülj a vele való találkozásra. És akár olyan módon jön vissza ez alatt az idő alatt, ami majd az utolsó ítéletet jelenti, akár nem úgy, hanem csak lelki értelemben, az igazából részletkérdés most ebből a szempontból. Mert azt mi nem tudjuk, hogy mikor következik be az a teljesség. De átélhetjük ennek a csodáját. A Krisztus eljövetelének, érkezésének, ennek a várakozásnak, az izgalmának a csodáját. Már most. Ezekben a hetekben, ahogy megéljük a mindennapokat, meg ahogy itt az Isten tiszteleten, az igéken keresztül, meg az énekeken keresztül az Isten szíven talál bennünket. A szívünkben égjen ott az eljövendő Krisztusnak, a várásának a tüze. És akkor az első adventi vasárnap, amire már a legelején is a gyerekekkel felhívtam a figyelmet, a királynak, az eljövendő királynak a vasárnapja. Az érkező király áll előttünk minden évben az egyházi esztendő legelső vasárnapján. És minden évben, advent első vasárnapján az az ige, ami arról szól, hogy Jézus Szamárháton bevonult Jeruzsálembe, és úgy fogadta őt a sokaság, mint egy királyt, és hódoltak előtte. Ez az ige minden évben advent első vasárnapján az evangélikus templomokban elhangzik. Mert vagy igehirdetési alapige, vagy oltár előtt felolvasott ige. De mindig halljuk, hogy lássuk magunk előtt az érkező Krisztust, aki király. És most viszont ebben az évben olyan prédikációs alapigét kaptunk emellé az evangélium mellé, ami nagyon ritkán kerül elő. Azt hiszem, hogy én még talán nem is prédikáltam erről az igéről, pedig 20 éve szolgálok már lelkészként, de nem került még elém, hogy ez alapján hirdessem az igét. És én nagyon hálás vagyok most ezért az igéért. Mert az a szakasz, ami itt kiírásra került, annak az első fele, az egy olyan ige, az 5.-6. vers, ami szó szerint még egyszer le van írva Jeremiás könyvében, a 33. fejezet 15.-16. versében, de ez az egész szakasz egy valami fantasztikus profécia Jézus Krisztusról, az érkező királyról, egy olyan profécia, ami sok száz évvel azelőtt leíratott, hogy Jézus, az érkező király ott Jeruzsálembe szamár hátra ült volna, és ünnepelhette volna ott a sokaság. És ebből az Isten valami fantasztikus üzenetet bont ki előttünk arról, hogy mik az ő tervei, és hogyan valósítja meg ő az ő tervét. Az az ige, ami Jeremiás korában hangzott el, az egy olyan korban hangzott el eredetileg, amikor, emlékeznek a testvérek, többször szóba került már a, azt hiszem, prédikációkban is, de hétközi alkalmakon is, hogy amikor a babiloniaiak megtámadták Jeruzsálemet és Júdát, akkor két támadás volt. Az első támadás, amikor Nabukodonozor jött, elfoglalta az egész országot, elfoglalta a fővárost, a királyt és a vezető réteget deportálta a fogságba, a helyükre oda tette egy báb királyt, de tulajdonképpen még megvolt az ország, meg megvolt a város, és megvolt a templom, még ha nagyon korlátozottan is. De amikor ők megpróbáltak lázadni, annak ellenére, hogy a proféták figyelmeztették őket, hogy ne lázadjanak, meg ne szaladgáljanak mindenféle segítségért, mert ez az Isten büntetése rajtuk, és az Isten ítélete teljesedik be, ennek ellenére ők próbálkoztak, akkor a másodszorra, amikor megérkezett Nabukodonozor, akkor lerombolta az egész várost, lerombolta az Isten templomát, és nagyon sokakat elvitt még a babiloni fogságba. És ez az ige, amit itt Jeremiás prófétál, amit aztán meg is ismétel még egyszer, a két támadás közötti időszakban mondja el Isten népének. Tehát egy nyomorúságos és ítéletes időkben hangzik el ez az ige. Nyomorúságos, ítéletes időkben beszél az Isten a reményteljes jövőről. Itt nem ez a megfogalmazás, azt egy másik helyen fogalmaz így, de tulajdonképpen beszél a reményteljes jövőről. Egy királyról, aki igaz sarja Dávidnak, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el, és aki szabadságot hoz Isten népének. És testvérek, az az érdekes, hogy ebben az évben minden adventi vasárnapon prófétai ige fog elhangozni prédikációs alapigeként. Kivétel nélkül mind a 4 adventi vasárnapon a prófétáktól hallunk majd olyan kijelentést, ami adventi üzenet, és ami előre mutat az érkező messiásra, Jézus Krisztusra, aki ott Betlehemben, most innen nézve 2000 évvel ezelőtt, onnan nézve 6-700 évvel később megszületett, és aztán meghalt a kereszten, és feltámadt, és elküldte a Szent Lelket, hogy nekünk hitünk és életünk legyen. Miért fontos ezt hangsúlyozni, és miért örülök ezeknek az ószövetségi igéknek? Azért, testvérek, mert az, hogy elénk kerülnek olyan igék, amik 6-700 évvel Jézus születése előtt megirattak, az azt mutatja, hogy mi, akik már látjuk, hogy hogyan teljesedtek be ezek az igék Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, megerősödhetünk abban, hogy milyen fantasztikus isteni terv valósul meg ebben az egész történetben. Hogy nem véletlenül alakulnak az események, hanem az Isten előre kijelentette, és pontosan kivitelezte az, amiről ő beszélt, ami az ő üdvösségszerző, megváltó, isteni akarata. Ez egy csodálatos, isteni terv, ami megvalósul Jézus Krisztusban. A mindenható Isten, a világ teremtője, ami szerető mennyei atyánk munkálkodik az ember teremtésén, már az ember bűnbe esésétől kezdve. És miért hozom ide a bűnbeesést? Mert akkor jelenti ki az első kijelentését az Isten arról, hogy el fogja küldeni a megváltót. Ami nem 6-700 évvel Jézus születése előtt volt, hanem sokkal korábban. Mert azt olvassuk Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 15. versben, amikor a kígyó megkapja a maga büntetését, hogy ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. És ez a protoevangélium, az evangélium először, ami megjelenik az igében, hogy az Isten megígéri azt, hogy születni fog egy utód az asszonytól, gyermek születik nekünk, aki eltapossa majd a kígyót, a gonoszt, legyőzi a rosszat. És aztán a prófétáknál is számtalan kijelentés van, 6-700 évvel Jézus születése előtt már megiratva, hogy gyermek fog születni, hogy várandós az a szűz, aki ezt a gyermeket világra hozza, hogy Betlehemben fog megszületni, hogy király lesz az, aki érkezik, és sorolhatnám. Micsoda isteni terv, ami megvalósul, és ami megerősít minket abban, hogy az az Isten, aki ilyen gondosan megtervezett mindent, és ilyen gondosan megtett mindent, hogy kivitelezze a megváltást, micsoda szeretettel van az ember iránt, micsoda szeretettel van irántunk, micsoda szeretettel van irántad is, drága testvérem. És akkor két kulcsszó van, amit szeretnék ebből a ige szakaszból kiemelni. Az egyik a király, a másik pedig az, hogy szabad. És mind a kettő nagyon fontos. Király és szabad. A király az első, és a király a legfontosabb szó, amit ebből ki kell emelni. Hogy aki érkezik, az király. Nagybetűvel. A nagybetűs király érkezik. Az igazi király érkezik. Aki nem olyan, mint a földi uralkodók. Hiszen a földi uralkodók esendő bűnös emberek. És még ha igyekeznek is, akkor se tudják mindenben a rájuk bízottak javát keresni. Még ha igyekeznek is, akkor se tudják. Hát még ha nem is igyekeznek, csak a maguk hatalmát, javát akarják keresni. Az igazi király nem ilyen. Az a király, aki érkezik Krisztusban, nem ilyen. Az a király, Jézus, a Krisztus, ami azt jelenti, hogy felkent, ami tulajdonképpen a király, az a Krisztus, Isten bölcsességével és Isten szeretetével fordul oda mindenkihez. És az a király, az Isten törvényét és az Isten igazságát tökéletesen ismeri, és az Isten törvényéhez és igazságához mindenben tökéletesen igazodik. És testvérek, van egy nagy különbség a földi királyok és a nagybetűs király között. Földi királyok arra törekszenek, hogy betartassák a törvényt. Hogy betartassák a törvényt. A nagybetűs király nem betartatja, hanem betölti a törvényt. És ez óriási különbség. Ég és föld a különbség a kettő között. Jézus betölti az Isten törvényét. Nem követel bűnt, de bűnhődik a bűnösök helyett, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Milyen fantasztikus, hogy a nagybetűs király ilyen. Jézus Krisztus, az Isten fia, ilyen király. És így érkezik, így tölti be az Isten törvényét, és így jelenti meg az Isten igazságát előttünk. Ami az, hogy az Isten igaznak látja azt, aki az ő egyszülött fiában hisz és átadja neki az életét. A nagybetűs király az, aki betölti az Isten igazságát, aki felragyogtatja az Isten igazságát, aki elhozza az Isten igazságát a mi számunkra. És ez Jeremiás korában még csak ígéret. De Jézus eljövetelekor ez már valósággá lesz. És azóta, hogy Jézus eljövetelekor ez valósággá lett, azóta mindenki számára, neked is és nekem is, ez valódi lehetőség arra, hogy elfogadjuk, és az életünk az ő uralma alá kerüljön. Ahogy a december hónap igéjében volt, hogy átéljük a gyógyulást. Sebzettségünkből, nyomorúságunkból, összetört állapotunkból. Ez a lehetőség, amit felkínál a nagybetűs király Jézus Krisztus számunkra, amit megragadhatunk, amivel élhetünk, ami által megújulhat a mi életünk. Testvérem, vágysz-e arra, hogy ebben részesülj? Vágysz-e arra, hogy átéld ezt a csodát? Ha igen, akkor gyere, add meg magad neki. Vagy emlékszel arra, amikor életedben először az Isten megragadott téged és felemelt? A király uralma alá vonta a te életedet? Emlékszel erre? Emlékszel, milyen szabadságot adott akkor az Isten a törvény alól? Emlékszel erre? Lehet, hogy ebben is most megújítani szeretne az Isten, mert nem biztos, hogy ez a régi emlék most eleven valóság is a te életedben. Meghallod-e a mai igében a hívást? Meghallod-e azt a hívást, ami ma is szól? Hogyha elvesztél a nagy igyekezetben, abban az igyekezetben, hogy jó akarsz lenni, és meg akarsz felelni az Isten szerintinek, akkor ő emlékeztet most rá, hogy ő az egyetlen, aki képes betölteni az Isten törvényét. És akkor vagy jó, ha az uralma alatt élsz, ha az uralma alá kerülsz, és ha az uralma alatt maradsz. Ez az első adventi vasárnap tehát, testvérek, először is a királyra mutat, az igazira, az Istentől való szabadító királyra. És akkor megérkeztem a másik szóhoz. Emlékeztek, mi volt a másik szó? Szabad. Szabad. Azt mondja itt Jeremiás által az Isten, hogy az ő idejében szabad lesz Júda. Szabad lesz Isten népe. Akkor, amikor elérkezik a nagybetűs király. Szabad. De sokkal többet jelent, mint politikai értelemben vett szabadság, mint fogságból való hazatérés. Mert ez jelenti a lélek szabadságát. A lélek szabadságát abból a nyomorult állapotból, amiben az ember a bűneset óta van, és amiben az ember, amikor fogságba vitetik, akkor belekerül. Amikor az Isten haragja, ítélete van rajta, annak a nyomorúságában nem találja az ember a kiutat. De milyen fantasztikus, amikor az Isten megadja a szabadulás lehetőségét ebből. És erről beszél Jeremiás próféta, hogy a király ezt a szabadságot hozza el. Az eljövendő Krisztus szabadságot hoz. Szabaddá tesz elsősorban az Istennel való kapcsolatra. Hiszen az ember akkor ér teljes életet, ha az Istennel lehet, ha az ő jelenlétében, ha az ő szeretete és kegyelme ölelésében éli át azt, hogy te vagy minden mindenekben, Uram, és a legjobb helyen, biztonságban, csak nálad vagyok. Testvérek, engem nagyon megfogott a 7. és 8. vers. Ott a 7. és 8. versben a babiloni fogságban lévő népnek ezt mondja Jeremiás, hogy ha valóság lesz a szabadulás, akkor már nem Egyiptomot fogjátok emlegetni. Nem az Egyiptomból való szabadulást, hanem az, hogy a mostani szétszóratásból volt helyreállás. Mit jelent ez? Amikor Jézus itt van, akkor ott a jelenben van szabadulás megtapasztalása. Akkor nem csak a múltbeli dolgokat lehet emlegetni, hogy mi történt egykor, hogy hogyan hozott ki minket az Isten Egyiptomból, hanem akkor arról is bizonyságot lehet tenni, hogy mi van most, hogy most hogyan állított helyre az Isten, hogy most hogy gyűjtött össze minket az Isten, hogy most hogyan cselekedett az Isten. És testvérek, ez is egy nagyon fontos üzenet. Amikor Jézus itt van, akkor vannak jelenben megtapasztalt szabadulások is. Nem csak a múlt szabadító élményeit mondhatjuk el. Nekem mindig fáj, amikor valaki kiáll bizonyságot tenni, és a 15-20 évvel ezelőtti megtapasztalásairól beszél. És ezzel nem az a baj, hogy arról beszél, hanem az a baj, hogy arról nem beszél, hogy most mi van. Csak 15-20 évvel ezelőtt tapasztalta meg azt, hogy az Isten milyen erővel cselekedett az életében, hogy rontott le gonosz, rossz dolgokat az életébe, hogy emelte őt ki valami nyomorult élethelyzetből, hogyan állította helyre, hogy érintette meg a szívét. Csak 15-20 évvel ezelőtt élt át ilyet, és most? Most nincs szabadulás? Most nincs szüksége szabadulásra semmiből? Na, ne mondja. Nincs olyan ember. Amíg itt vagyunk ebben a földi életben, addig mindig van olyan helyzet az életünkben, ahol szükségünk van, mérhetetlenül nagy szükségünk van Jézusnak a jelenlétére, és hogy belenyúljon és szabadítson, és megtörjön valami olyan rosszat, ami nyomorítja az életünket. A hívő ember életében is vannak ilyen dolgok, egészen addig, amíg itt vagyunk. De ha nem történnek a jelenben szabadulások, akkor hogy vagyok én Jézus uralma alatt? Hogy engedem, hogy ő munkálkodjon az életemben? És testvérem, ez a másik kérdés, amit szeretnék feltenni neked, hogy neked most, 2025-ben, november 30-án, advent első vasárnapján, miben van szükséged szabadulásra? Konkrétan, mi az, ami gyötri a szívedet? Mi az, ami megkötözi a gondolataidat? Hozd Jézus elé. Most. Most, ne várj vele. Mert ha most nem hozod, akkor holnap már át fogsz siklani felette, és benne fogsz maradni abban a nyomorúságban. Most hozd Jézus elé, és engedd, hogy szabadítson abból. Vagy van valamilyen bűn, vagy életednek valamilyen területe, sötétségbe került? Melyik az a terület? Melyik az a bűn? Talán a görcsös igyekezet, hogy megfelelj az Istennek? Vagy az elbizakodottság, az önhitség? Vagy a félelem, az aggodalom a mindennapi élethelyzetek, vagy a szeretteid miatt? Vagy a 10 parancsolatnak valamelyik nagyon drasztikus parancsolata? Melyik az, amiben szükséged van, hogy végre szabad legyél? Hozd Jézus elé. Még nem tudtam, hogy miről fogok prédikálni, amikor elolvastam az igét. De azt rögtön tudtam, hogy mi lesz az ének, amit utána énekelni fogunk. Jézus hív, hogy szabad lehess. Ismerik a testvérek, jó lesz az éneket. Jézus jön, és azért jön királyként, szabadítóként, mert azt akarja, hogy szabad legyél. Hív. Mit válaszolsz az ő hívására? Hogy mész haza? Hogy mész a következő napokba? A tőle kapott szabadsággal mész-e? Vagy maradsz benne inkább a nyomorúságodban? A döntés a tiéd. A tiéd. Imádkozzunk. Uram, áldalak és magasztallak téged, és ámulok azon, hogy milyen csodálatosan elrendeztél mindent, és mekkora a te szíved, a szereteted, amivel keresel bennünket, és ahogy jössz közel hozzánk, egyre közelebb. Köszönöm neked, hogy ébreszteni akarod a mi szívünkben azt a tüzet, hogy várjunk téged, hogy befogadjunk téged, hogy csak veled akarjunk élni, és benned akarjunk megmaradni. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te szabadító király vagy, és azt akarod, hogy a te néped szabad legyen. Azt akarod, hogy a te gyülekezeted szabad legyen. Azt akarod, hogy a te gyermeked szabad legyen. Azt akarod, hogy mindenki, aki hallja a te igédet, megértse azt, hogy te mindent megteszel azért, hogy szabad lehessen mindenki. És köszönöm neked, hogy most hívsz, hogy jöjjünk hozzád, hogy engedjünk neked, és adjuk meg magunkat neked. Talán most először igazán az életünkben, vagy talán most újra, mert nagyon nagy szüksége van ennek az életünknek. Kérünk, Urunk, cselekedj velünk a te kegyelmed szerint. Amen. És akkor énekeljük el ezt az éneket.
Thank you.
Hát úgy legyen. Testvérek, szeretettel hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Kedden 18 órakor női kör lesz a kisházban. A lélek gyümölcseit vesszük most sorozatban. Ezek így vannak egymás után, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, szelídség, mértékletesség. És ugye új hónapot kezdünk, tehát egy új gyümölcsöt veszünk elő, az öröm lesz a témánk decemberben. Szeretettel várunk erre minden testvért, aki érdeklődik. Csütörtökön 18 órakor bibliaórát tartunk a kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk tanulmányozni. Pénteken 17 órakor pedig ifjúsági alkalom lesz a kisházban. Ennek a témája attól függ, hogy éppen kik jelzik, hogy tudnak jönni, és hogy azzal kapcsolatban milyen üzenetet kapok Istentől. Jövő vasárnap pedig, advent második vasárnapja lesz, hónap első vasárnapja. Imaóra lesz, mivel konfirmációs óra is van reggel, ezért most a konfirmációs felkészítők miatt az imaórákat itt fogjuk mindig tartani a templomban, mert megtartjuk a konfisórát 8:30-tól a kisházban, én 16:00-kor hagyok ott nekik egy olyan játékos feladatot, amivel ők még tudnak foglalkozni, és akkor 16:10-től pedig itt a templomban tudunk a testvérekkel együtt imádkozni. Nagyon nagy szeretettel várunk erre mindenkit, azt is, aki szokott jönni, azt is, aki eddig még nem volt, de érzi azt, hogy szükség lenne rá. Nagyon fontos az, hogy álljunk meg együtt az Úr előtt. Isten tisztelet előtt is meg szoktam szólítani a szolgálótársakat, hogy álljunk meg az Isten előtt. Nem kezdhetünk bele úgy semmibe, hogy nem kérjük az Isten áldását rá és az ő vezetését, és minden hónapban ez az imaóra egy fantasztikus lehetőség, hogy együtt imádkozzunk. És tusakodjunk gyülekezetért, emberekért, azokért a helyzetekért, amik előttünk vannak. És jövő vasárnap 10 órakor, laikus vasárnap van, szeretettel várunk mindenkit az Isten tiszteletre, illetve gyerekórára, de jövő vasárnap is azt szeretném kérni, hogy mindenki ide érkezzen meg a templomba, hiszen a legelején a második gyertyát megkapjuk meg az igei üzenetet, és akkor utána kezdődik az Isten tisztelet, illetve a kisházban a gyerekóra. Még ami fontos alkalom, hogy ma délután 4 órakor két olyan alkalom is lesz, amin részt vehetünk. Az egyik itt Kisvárdán, a főtéren az adventi gyertyagyújtásnak az alkalma. A Református Egyház szolgál most a műsorral is, illetve az ige hirdetéssel, de minden lelkész egy igei áldással. A református iskolai szolgálók között a mi gyerekeink közül is vannak, mint ahogy azt most megtudtam, úgyhogy így várjuk szeretettel a testvéreket a délutáni alkalomra, aki erre készül jönni. De tudunk róla, hogy Fényes Litkén a művelődési házban a református gyülekezet szervez egy alkalmat, Márk evangéliumáról lesz egy előadás, de csak az ige. Ezt Flaskár Anetta, a gazdasági vezetőnk látta ezt az előadást valahol Nyíregyháza környékén, és ő rá nagyon mély hatást gyakorolt, egy ilyen evangelizációnak érezte ezt az előadást, és ajánlotta, hogy vegyünk részt rajta. Én sajnos nem tudok elmenni, mert ugyanebben az időpontban én a főtéren kell, hogy legyek, de ha valaki úgy érzi, akkor ezt jó szívvel ajánlom, úgyhogy én magam nem láttam, csak Anett a szívünkre helyezte, hogy érdemes megnézni. És akkor még egy dolog alkalmakkal kapcsolatban, ezt van, akinek már tudtam mondani, most kezdtem el kérdezgetni a testvéreket. Ugye december 30-án vagy 31-én szoktuk tartani a gyülekezeti szilvesztert, aminek a helyszíne a parókia. Nem mindenki járt ott, még a újakra nézek, ahol én lakom. Az egy olyan hely, ami nem csak azért van, hogy én ott elférjek, hanem azért, mert gyülekezeti alkalmakat is szoktunk ott tartani. Nyáron kerti partikat, évvégén gyülekezeti szilvesztert, meg ami éppen adódik. És a gyülekezeti szilveszter az arról szól, hogy a parókián 4 órától ki meddig marad, 10-ig, 11-ig vagyunk együtt, és kötetlen beszélgetésre, nagy éneklésre, igei üzenetre, kicsit visszatekintünk, előre tekintünk az évben, játékra, igen, van lehetőségünk, tehát hogy ez egy fantasztikus élmény egyébként, akik voltunk már ezen részt venni benne. Nagyon nagy szeretettel hívok erre idén is mindenkit. Azt kellene eldöntenünk a jövő hét folyamán, hogy 30-ára vagy 31-ére tegyük ezt az alkalmat. Tehát az lenne a kérésem, hogy aki szeretne ezen az alkalmon részt venni, az mondja meg, hogy szeretne, és neki melyik időpont lenne a jó, mert akkor ennek fényében fogjuk már jövő vasárnap hirdetni, hogy akkor ez lesz a gyülekezeti szilveszternek az időpontja. És a másik, ami szintén karácsonyhoz kapcsolódik, tavaly alakult úgy a helyzet, hogy egy testvér mondta, hogy úgyis kivágnak egy fenyőfát, és akkor nem kellene nekünk véletlenül, és ez egy nagy ajándék volt nekünk, hogy a templomi karácsonyfát így megkaptuk. Ha véletlen valakinél éppen most ilyen előkerülne, hogy vágnak egy fát, és nem tudnak vele mit kezdeni, és szívesen felajánlja ide, akkor kérem szépen, hogy azt jelezze nekem belátható időn belül, mert aztán utána nyilván gondoskodni kell majd a fenyőfáról. Illetve még egy dolog, megérkeztek az útmutatók, tegnap voltunk Nyírteleken, és már meg is kaptuk, a vastag és a vékony útmutató. A kettő között az a különbség, hogy ugye az útmutató az azt jelenti, hogy minden napra 4 ige ki van jelölve. 2 idézve is van az útmutatóban, 2-nek pedig az ige helye van megjelölve, és ez alapján olvassuk így az igét. Tehát akik egy gyülekezethez, egy egyházhoz tartozunk, így tudunk együtt egyfajta üzenetet kapni az Istentől. És a vékony útmutatóban csak ezek vannak benne, a vastag útmutatóban pedig még egy plusz idézet, egy imádság, vagy valamelyik teológustól, egyházatjától egy idézet van még benne, tehát ez a különbség a kettő között. Az ára is különböző ennek a kettőnek, 950 forintba kerül a vékonyabb, és 1750 forintba pedig a vastagabb, rajta van egyébként a hátulján. Ott van a hátsó asztalnál, ha valakinek szüksége van erre, akkor vigye magával, és az árát meg legyen szíves, tegye oda mellé. Ha valakinél most nincs pénz, elviheti nyugodtan, és akkor legközelebb hozza el, és akkor tegye oda. Ennyi lenne a kérésem. És a többi pedig a szokásos, ha bárkinek lelkigondozói beszélgetésre van szüksége, vagy látogatást szeretne, akkor bátran szóljon. Múlt héten nem nagyon voltam elérhető az evangelizáció, de most már újra elérhető vagyok, úgyhogy bátran. Illetve az adományos dobozok még mindig sok doboz van, fogytak ugyan már belőle, de még mindig sok minden van. Bátran nézzük át, akár úgy is, hogyha ráérünk valamelyik délután, szóljunk, és odaadom a kulcsot, és akkor nyugodtan szét lehet ott pakolni. Amit találunk benne, olyat, amit jó szívvel viszünk, akkor fogadjuk szeretettel. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor énekeljük a 148-as számú ének első versét. Ez is az evangélikus énekeskönyvnek egy klasszikus adventi éneke. Imádkozzunk. Áldott vagy, Urunk, nagy király vagy és eljövendő Úr. Tedd áldottá az adventet számunkra, és munkáld szívünkben a Krisztus várást. Könyörülj, Urunk, embertársainkon, a betegeken és időseken, a kiszolgáltatottságban, nyomorúságban lévőkön, a függőségben, lelki-szellemi rabságban élő embereken és családtagjaikon. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, áraszt kiránk szent lelkedet, munkálkodj lelked által bennünk és közöttünk. Áld meg a gyermek és ifjúsági munkát, és add, hogy missziói szolgálatunkat a tőled kapott erővel és látással végezhessük. Hálát adunk neked testvéreinkért, a Philadelphia gyülekezet tagjaiért, munkatársainkért, a nyírteleki és görögszállási testvérekért, a szociális központért. És köszönjük neked a tegnapi csendes nap áldásait, az igét, az énekeket és a közösséget. Imádkozunk azokért, akik egykor, most és majd ebbe a templomba jönnek, hogy téged dicsőítsenek, téged keressenek, a te igédet hallgassák és hozzád imádkozzanak. Kegyelmedbe ajánljuk, Urunk, az egyházat. Köszönjük, hogy te vagy az egyház ura, és hogy hirdettetik az evangélium szerte a világon mindenütt. Hálásak vagyunk a múlt heti evangelizációért is. Érintsd meg, Urunk, a szíveket, hogy sokan megismerjenek téged, és életet nyerjenek. Lelked által munkáld a megújulást az egyházban, és az ébredést a világban. És bocsásd meg mindazt, amit rád hivatkozva, mégis a te akaratoddal ellentétesen mondunk vagy cselekszünk. S Urunk, áldásodat kérjük az új nyíregyházi lelkészre, akinek tegnap volt a beiktatása, és a leendő püspökünkre, akinek a személye a szavazásban már eldőlt, csak még nem nyilvános ez a döntés. Könyörgünk, Urunk, a világért. Munkáld te az igazi békességet az emberek és egyház és országok között. Segíts megoldást találni a társadalmi problémákra. Adj bölcsességet a döntésekhez, erőt és türelmet a mindennapokhoz, és szeretetet, tiszteletet egymás iránt. És kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet. És folytassuk a megkezdett 148-as énekünket. Megvan a gyertyánk? Mit írunk rá otthon? Király. Szerintem írjuk oda mellé azt is, hogy szabad. Király az, aki szabadságot ad nekünk. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Isten áldja meg a testvéreket, áldott adventet kívánok. Erős vár a mi Istenünk. Erős.